Apostolok cselekedetei 17. fejezet. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Amfipolisz körülbelül 45 kilométerre feküdt Filippitől, Apollónia szintén 45 kilométerre feküdt Amfipolisztól, és Apollóniától még 55 kilométert kellett megtenni ahhoz, hogy Tesszalonikába érjenek. Biztosan több napig tartott nekik, amíg Filippiből Tesszalonikába értek, hiszen a két város mintegy 150 kilométernyire feküdt egymástól. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombatnapon is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bebizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívők élettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Tesszalonikában egy igen erős gyülekezet jött tehát létre, és itt mindenképpen érdemes elolvasnunk Pál két levelét, amelyet a tesszalonikai gyülekezethez írt. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Nekem nagyon tetszik az, amivel Pált és Szilászt gyanúsítják. Korábban a főpap már meggyanúsította Pétert azzal, hogy egész Jeruzsálemet telekürtölte Jézus Krisztus üzenetével. De milyen dicsőséges dologgal gyanúsították Pétert is. Bár csak bennünket is ezzel gyanúsítanának, hogy telekürtöltük városunkat Jézus Krisztus üzenetével. Milyen boldogan vallanám magam bűnösnek ebben a vádban. És itt Pálékkal kapcsolatban egy újabb érdekes vádat találunk. Azt mondják nekik, ezek azok, akik az egész világot felforgatták, és itt is megjelentek. Igen, Pálék valóban felforgatták a világot, de nem ők állították a feje tetejére. A világ már a feje tetején állt, és Jézus Krisztus üzenete volt az, amely a világot talpra állította. A világ a feje tetején áll, az emberek élete is a feje tetején áll. Sokan már régen nem az igazán fontos dolgokat tartják fontosnak. Sokan a test szerint élnek, és ezért nem olyan az életük, amilyet Isten számukra eltervezett. Jézus teste, az egyház pedig azt az elhívást kapta, hogy újra talpra állítsa a világot, hogy helyreállítsa a felfordult rendet. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak. Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, akkor elbocsátották őket. A testvérek pedig akkor elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájában. Pál és Szilász tehát nem adták föl egy könnyen. Ezek a bereaiak nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Pál Tesszalonikában három szombaton is vitába szállt a zsidókkal az írások alapján. Megmagyarázta, bebizonyította nekik, hogy Jézus a megváltó. És Pál Bereában ugyanezt tette. A bereaiak azonban nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, mert kutatták az írásokat, és megnézték, hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok, amiket Pál tanít. És én bizony mindenkit arra bátorítanék, hogy ugyanezt tegye. Olyan szomorú látni azt, hogy a tévében is különböző evangéliumi műsorok számos olyan dolgot hirdetnek, amelyeknek semmiféle bibliai alapja nincsen. Az emberek pedig gondolkodás nélkül elhiszik azt. A minap is láttam egy evangelistát a tévében, aki arról a tövisről beszélt, amely Pál testében volt. Választ akart találni arra a kérdésre, hogy mit is jelentett ez a tövis Pál testében. Sokan azt mondják, hogy ez valamiféle betegség volt, de ő azt állította, hogy másról lehet szó, mégpedig azért, mert van egy másik hely is az igében, ahol szó esik a tövisről, mégpedig a magvető példázatában. Itt pedig a tövis jelképezi a világ gondjait és a gazdagság csábítását. Eszerint pedig Pál tövisének a világ gondjai felelnek meg. Pálnak tehát túl sok gondja volt, túl sokat vállalt magára. Erre csak azt tudom mondani, hogy elég furcsa következtetésre jutott ez az evangélista. Ha azonban megnézzük azt, hogy a tövis szónak Pál esetében, illetve a Mátéban található példázat esetében milyen görög szó felel meg, akkor azt látjuk, hogy az a tövis, amelyről Pál beszél, valójában egy hatalmas karót jelöl, az a tövis szó viszont, amelyet a Mátéban találunk, egy tüskére utal. Vagyis a két eltérő szövegkörnyezetben a két tövis teljesen különböző dologra utal. Ezt az evangelista azonban figyelmen kívül hagyta, ő ugyanis azt hirdette, hogy Pál nem szenvedhetett valamiféle fizikai betegségben, mert Isten gyermekei nem szenvedhetnek semmiféle betegségben. Szerinte Isten soha és semmiféle körülmények között nem akarja, hogy az ő gyermekei szenvedjenek. Ha azonban valaki ezt gondolja, az a kérdésem, hogy mit kezd Jézussal? És mit kezd az 1 Péter 4.19-el, amely ezt írja? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek. Ezért tehát ne higgyünk el automatikusan mindent, amit nekünk mondanak, hanem kutassunk az írásokban, és magunk győződjünk meg valaminek az igazságáról, mert nem minden biblikus, amit annak mondanak. Legyetek tehát olyanok, mint a bereaiak, akik nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy mindaz, amit Pál mondott, valóban igaz volt-e. És tegyétek ti is az én tanításommal ugyanezt. Kutassátok az írásokat, és győződjetek meg az igazságáról. Sokan hittek tehát közülük, azért, mert kutatták az írásokat, és valóban meggyőződtek arról, amit Pál mondott, hogy igaz. Sőt, még a tekintélyes asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Egy nagyszerű szolgálat indult el Bereában. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Bereában is hirdeti az Isten igéjét, elmentek és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjenek hozzá. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Pálnak háborgott a lelke. Mint ahogy a mi lelkünk is háborogna, ha elmennénk Hollywoodba, vagy ellátogatnánk egy olyan városba, ahol az emberek csak testi vágyaiknak élnek. Vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel naponként, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Pál tehát mind a zsinagógában, mind a főtéren hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Epikurosz, a filozófus, Krisztus előtt 342-től 271-ig élt, most azonban már Krisztus szerint 53-at írunk, vagyis nagyjából már 300 év telt el Epikurosz halála óta. És addigra már filozófiájának hatása hanyatlani kezdett. Epikurosz eredetileg azt tanította, hogy a legnagyobb jó az az élvezet, ezt pedig akkor tudjuk elérni, hogyha egyszerű életet élünk. Minél bonyolultabb ugyanis az életünk, annál inkább elveszünk a részletekben. Minél nagyobb vagyonnal rendelkezünk, annál inkább az köti le a figyelmünket. Ezért tehát azt mondta, hogy éljünk egyszerű életet, mert akkor tudjuk majd élvezni azt. Az élvezet pedig a legfőbb jó. Diogenész is az epikuroszi filozófiát követte, és egy egyszerű életet kívánt élni, olyannyira, hogy ő hordókban aludt. Nagy Sándor pedig, aki ekkor már az egész világ ura volt, de mégsem találta meg nyugalmát, mindez annyira lenyűgözte, hogy elhatározta, hogy Diogenész tanítványa lesz. Erre Diogenész két halat nyomott Nagy Sándor kezébe, és azt mondta, hogy 2 héten át vidd ezt magaddal mindenhová, és ha ezt megteszed, akkor a tanítványommá fogadlak téged. Nagy Sándor erre mérgesen távozott, és az óra alatt mormogva ismételgette, hogy mennyire ostoba Diogenész. Diogenész pedig csak annyit mondott, hogy milyen szomorú, hogy 2 halon állt vagy bukott ennek az embernek az odaszántsága. A következő generációk azonban már máshogy értelmezték Epikurosz tanítását. Szerintük a legfőbb jó az életben az élvezetből származott, ezt azonban nem egy egyszerű élettel lehetett elérni, hanem úgy, hogy az ember beleveti magát a testi élvezetekbe. Ennek eredményeként pedig az emberek teljesen átadták magukat a testi vágyaiknak. Az epikuroszi filozófia értelmében rendeztek a rómaiak hatalmas, többfogásos lakomákat, amelyeknek az volt a lényege, hogy minél többet egyenek, hogy maximálisan kihasználják az ízek nyújtotta élvezeteket. Ezért minden fogás alkalmával teleették magukat, majd közvetlenül azután mindent kihánytak, hogy a következő fogásból megint annyit lakmározzanak, amennyit csak beléjük fér. Epikurosz eredeti tanítását tehát meglehetősen lealacsonyították, ez pedig az élvezetek imádatát eredményezte. A sztoikusok szerint a legfőbb jó az erény volt. Ahhoz azonban, hogy valaki erényes lehessen, szerintük minden érzésétől meg kellett szabadulnia. Nem lehetett szomorú, nem lehetett boldog, nem rendelkezhetett semmiféle érzelmekkel sem. Ez pedig egy ateista hozzáállást eredményezett. Pál tehát Athénban ezzel a 2 filozófiával találta szemben magát. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitába szállt vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mivel idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, amint halljuk. Szeretnénk tehát megérteni, hogy mik is ezek. Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újságot mondjanak, vagy halljanak. Az Areopágosz körülbelül félúton helyezkedett el az Agóra, vagyis a piactér, illetve az Akropolis tetején található Parthenon között. Az athéniak általában az Areopágoszon gyűltek össze, hogy a legújabb filozófiai tanításokat meghallgassák. Itt bárki felállhatott, megoszthatta a többiekkel az ötleteit, a filozófiáját. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Ez valóban nyilvánvaló volt mindenki számára, aki ellátogatott Athénba. Voltak utazók, akik meg is jegyezték, hogy Athénban több Isten talál az ember, mint athéni lakost. Minden utcasarkon egy Isten szoborral lehetett találkozni, a város tele volt márványból, ezüstből, aranyból készült szobrocskákkal és bálványokkal, amelyeket az emberek istenként imádtak. Sőt, az emberek hatalmas szentélyeket is emeltek isteneiknek, amelyek romjai még ma is lélegzettel állítóan hatnak. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, Pál tehát megfigyelte azt, hogy az athéniek hogyan imádják isteneiket. És ezt valóban nagyon érdekes megfigyelni. Érdekes például megfigyelni az embereket Mexikóban, ahogy ott bőtölnek és sírva imádkoznak egy-egy szent korsójánál a székesegyházakban. Aztán érdekes megfigyelni a muzulmánokat is, ahogy megmossák lábukat, előveszik imaszőnyegüket, majd kelet felé leborulnak imádkozni. Pál is körülnézett tehát Athénben. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, láttam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. 200 évvel azelőtt megfordult Athénban egy Pauzániász nevű felfedező és történetíró is, és a könyveiben megemlíti, hogy milyen sok bálványt látott Athénban mindenütt. Tőle származik az a kijelentés, hogy Athénnek több istene van, mint lakosa. Ezen kívül említést tesz az ismeretlen istennek felállított oltáról is Athénben, egészen pontosan azt mondja, hogy ő három ilyen ismeretlen istennek szentelt oltárral is találkozott. A görögöknél szinte mindennek volt istene. A természetnek, az emberi érzelmeknek, a különböző kézműves szakmáknak, de volt istene a szeretetnek, a gyűlöletnek, a haragnak, a féltékenységnek, a háborúnak és a művészeteknek is. Ennek ellenére valakiben felmerült annak a lehetősége, hogy esetleg egy istenről megfeledkeztek, és mivel féltek attól, hogy ez az Isten megbünteti őket, ezért oltárt emeltek neki. A 23-as versben tehát Pál azt mondja, hogy találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Figyeljük meg, hogy Pál figyelembe veszi az athéniek hátterét. Először tehát azt mondja, hogy látom, hogy nagyon vallásos emberek vagytok, majd utána megemlíti, hogy látott ott egy oltárt is, amelyen ez áll, az ismeretlen Istennek. És mit mond nekik Pál erről az ismeretlen Istenről? Azt, hogy eddig ők ismeretlenül tisztelték ezt az Istent. És milyen sokan teszik ezt ma is? Pedig Jézus azt mondta a szamáriai asszonynak, hogy az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Arról az Istenről van szó, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van. Istent nem az emberek találták ki, hanem az Isten találta ki az embert. Isten teremtette az embert. Ez az Isten nem márványból, nem aranyból vagy ezüstből készül, hanem mindezeket ő maga teremtette. Ő sokkal, de sokkal hatalmasabb, mint az összes többi istenek. És bárcsak az emberek ezt napjainkban is tudatosítanák. Bár a közvéleményi kutatások eredményei alapján az amerikaiak nagy része hisz Istenben, én mégis megkockáztatnám azt a kijelentést, hogy az amerikaiak nagy része mégis a pénzt imádja, nem pedig Istent. Lehet, hogy hisznek Istenben, de nem Istent imádják. Egy teremtett dolgot imádnak, a teremtő helyet. Pál tehát azt mondja, hogy én az ismeretlen Istent hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. És ahogy Pál lenézett az Areopágoszról, jól láthatta a görögök egyik templomát, az Athéziumot, amely dors stílusban épült, és viszonylag jó állapotban maradt az utókorra. Nem messze ettől a templomtól állt Júno szentélye, amelynek romjai ma is láthatóak. Pál felett pedig az Akropoliszon ott magaslott a Pantheon. De Pál azt mondja, hogy az ismeretlen Isten, aki mindennek a teremtője, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Érdekes megnézni, hogy mit mondott Salamon, miután felépítették Istennek a templomot. Salamon így szólt a templom szentelési imádságában. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Salamon tudta, hogy Isten nem egy meghatározott épületben lakik, hanem kint az egész világegyetemben. De azt mondja Salamon, hadd legyen ez a templom az a hely, ahová jöhetünk, hogy találkozzunk veled. Bizony mi is gyakran beleesünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, Isten csak egy meghatározott helyen van jelen, vagy például sokkal inkább jelen van most nálunk, a mi gyülekezetünkben, mint például a sarki kocsmában. Pedig ez nem így van. Isten ugyanúgy ott van a sarki kocsmában is, mint a gyülekezetben. Nincs helyhez kötve, ezért mi nem tudunk elmenekülni Isten jelenlétéből. Ő mindig velünk van, ő mindig körülvesz bennünket. Én azonban egy olyan gyülekezetben nevelkedtem, ahol nekem pont az ellenkezőit tanították. Azt mondták például, hogy ha elmegyek moziba, akkor Isten nem jön be velem oda. Vagyis csak úgy mehetek be a moziba, hogyha hajlandó vagyok Istent kint hagyni az ajtó előtt, és vállalni annak a kockázatát, hogy esetleg Isten már nem vár meg a film után. mintha Isten csak bizonyos helyeken lenne ott, más helyeken pedig nem. Pedig ez nem így van. Pál tehát azt mondja, hogy ő nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha szűkölködne valamiből. Ezzel Pál azt is mondja, hogy nem az emberi kéz alkotásaival, szobrocskákkal, bálványokkal kell őt imádni. Nem is díszes oltárokkal vagy impozáns épületekkel. Kint a természetben a fa alatt is imádhatod Istent, vagy az ágyad mellett esténként, vagy a konyhaasztalnál ülve, vagy éppen a tengerparton a homokban. Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha szűkölködne valamiből. Isten semmiből sem szenved hiányt. Nevetséges azt gondolni, hogy én bármit is tudnék Istennek adni. Ugyan mit adhatnék én Istennek, hiszen ő semmiben sem szenved hiányt? Dávid is ezt kérdezte. Vajon mit adhatnék én Istennek mindazért, amit én kaptam tőle? És Dávid azt mondta, egyetlen dolgot tehetek, hogy imádkozom, hogy az Úr nevét hívom segítségül, hiszen Istennek semmire sincs szüksége. Ha én adok Istennek, az csak is az én javamra válik. Amikor én átadtam az életemet Istennek, az az én javamra vált, attól nekem lett jobb, nem Istennek. És mégis olyan sokszor azzal vagyunk elfoglalva, hogy vajon mi milyen ajándékot tudunk Istennek adni. És azt akarjuk, hogy felnézzenek ránk, hogy dicsőítsenek bennünket azért, hogy valamit adunk Istennek. Pedig nem az az igazán dicsőséges, amit én adok Istennek, hanem mindaz, amit Isten adott nekem. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ezért tehát nem arra kellene fektetnünk a hangsúlyt, hogy mi mit adunk Istennek, hanem arra, hogy ő mit adott nekünk. És a szolgálatnak sem arról kellene szólnia, hogy az emberek mit tegyenek Istenért, hanem arról, hogy Isten mit tett érted. Hiszen mit is adhatnánk mi Istennek? És mégis túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk erre a szolgálatban. Mennünk kell ezt csinálni, mennünk kell azt csinálni Istenért, aztán pedig, ha valaki valóban meg is teszi azt, akkor felmagasztaljuk őt, ahelyett, hogy Istent magasztalnánk. Amikor én felismerem azt, hogy Isten mi mindent tett értem, akkor ez arra indít engem, hogy válaszoljak a szívemben. Sokan azonban úgy gondolják, hogy ez fordítva működik. Hogy bizonyos dolgokat meg kell tenni Istenért, és akkor Isten majd válaszol ezekre. Ezek szerint tehát, hogyha 2 hétig böjtölsz, akkor Isten majd ad neked víziókat, álmokat, és válaszol neked, megadja a kéréseidet. Vagy ha azt akarod, hogy Isten megáldjon téged, akkor felemelt kezekkel imádd őt, mert hiszen akkor teszel valamit Istenért. Hát nem látod, Istenem, hogy felemelt kezekkel imádlak téged? Akkor áldj meg, válaszolj mindenre. Áldj meg, hiszen nem látod, hogy mindezt érted teszem. De az igazi Isten imádat nem erről szól. Nem arról szól, hogy én teszek valamit Istenért, és elvárom, hogy válaszoljon, hogy reagáljon, hanem arról szól, hogy felismerem azt, hogy Isten már eddig is olyan sokat tett értem. És ezért hálás a szívem, és ezért dicsőítem őt. És a valódi imádat természetesen fakad a szívemből, amikor felismerem azt, hogy Isten mit tett értem. Nem az a fontos tehát, hogy én mit tehetek Istenért, hanem hogy ő mit tett értem. És ha ezt felismerem, akkor Isten szeretete szorongat majd engem, és én reagálok majd erre a szeretetre, az ő mérhetetlen jóságára és az ő hatalmas áldásaira. És ilyen módon tartalmas és áldott lesz az életem. Bizony, ha belegondolok, hogy mit tett értem Isten, akkor olyan hálás az én szívem. Mert olyan jó hozzám, annyira megáldja az életemet. És ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Isten jelölte ki tehát az én életem és lakóhelyem határait. Ő tudta, hogy mikor fogok megszületni, még mielőtt megfogantam volna. És ő ismeri azt a napot is, amikor meghalok, azt is tudja, hogy milyen körülmények között hagyom majd itt ezt a földi sátrat. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják. és sokan valóban így kezdik el őt keresni. Nincs a birtokukban biztos ígéret, hanem szerencsét próbálnak, hát ha megtalálják. Emlékezzünk csak arra, amikor Isten elküldte Jónás prófétát Ninivébe. Jónás is ennyit mondott. Még 40 nap is elpusztul Ninivé. Ebben az üzenetben nem volt benne a kegyelem biztos ígérete, vagy a megbocsátás, vagy a bizonyosság az üdvösségre. A niniveiek mégis bűnbánatot tartottak, zsákruhát öltöttek, és azt mondták. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten. De Pál itt a 27-es vers második felében arra is rámutat, hogy Isten nincs messze egyikünktől sem. Isten mindenütt ott van az egész világegyetemben. Dávid is erről ír a Zsoltárok könyvében. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartott, hová menjek lelked elől? Ha a mennybe szállnék fel, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Én tehát Istentől függök teljesen, ő benne élek, ő benne mozgok. Akárhová megyek is, ő velem van, ő benne vagyok, ő tart engem életben. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Két görög költő, Arántusz és Kleantész is ezt írták műveikben, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. És mi Isten nemzetsége vagyunk, Isten teremtett bennünket, nem mi teremtettük Istent. Mi nem teremthetjük meg saját Istenünket, bár az emberek sokszor ezzel próbálkoznak. Az embert Isten teremtette, mégpedig saját képmására, de az ember elbukott. És ha ma körülnézünk a világban, akkor egy bukott világot látunk, bukott emberekkel, akik a bennük levő bűn miatt nagyon nehezen hiszik el, hogy Isten saját képmására teremtette őket. Isten arra teremtette az embert, hogy a lélek által éljen, hogy a lélek vezessen, és ő irányítson bennünket. Az ember azonban elbukott. A testének engedelmeskedett, és most ez irányítja őt. Aztán az ember felfedezett bizonyos azonosságokat önmagában és a majmokban, és magát a majmok leszármazottainak kezdte tartani, hiszen a majmok annyira hasonlítanak az emberre. Nekik is szükségük van egy helyre, ahol meghúzhatják magukat, nekik is szükségük van táplálékra, csak úgy, mint az embereknek. Viszont ettől mi még nem vagyunk a majmok leszármazottai. Mi Isten nemzetsége vagyunk, ő teremtett bennünket. Sohasem fogjuk megtalálni önmagunkat az állatvilágban, hanem csak is Istennél. Engem Isten a saját képmására teremtett, de én elbuktam, és a bűn miatt szinte már semmit sem hordozok magamon a teremtésből. Jézus azonban eljött, hogy helyreállítsa mindezt, és Isten képére formáljon engem. Mi tehát Isten gyermekei vagyunk, és tudjuk, hogy amikor ő újra eljön, akkor olyanok leszünk, mint ő, mert ő a saját képére formált bennünket. Mi pedig miközben fedetlen arccal, tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Az Úr lelke tehát Isten képére formál bennünket, és amikor a Szentlélek befejezi bennem a munkáját, és teljes mértékben Isten képmására formál engem, akkor majd nagy örömmel állok Isten elé, és teljesen tökéletes leszek az ő szemében. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, és még a görög költők is elismerték ezt, ezért pedig nem kellene úgy nézzek Istenre, mintha ő egy élettelen szobor lenne, amely nem lát, és meg sem tud mozdulni. Te nem egy márványból, aranyból vagy ezüstből készült szobrocska vagy, amelyet az emberek megvásárolhatnak, amelyhez imádkozhatnak, vagy amely előtt leborulhatnak. Mi Isten nemzetsége vagyunk, az élő Isten teremtett bennünket. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, Pál tehát ismét rámutat arra, hogy az athéniak tudatlanok voltak, és eddig elnézte ezt Isten. De most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Isten magát csak Izrael népének nyilatkoztatta ki. A pogányok vele szembeni tudatlanságát elnézte, de Isten többé nem nézi el ezt a tudatlanságot. Neked sincs többé semmiféle mentséged a tudatlanságodra, mert Isten igenis megismerhető. És ugyanígy az agnosztikusoknak sincs semmi mentségük. Isten ugyanis megismerhető. Az már egy teljesen más dolog, hogy az ilyen ember esetleg erről nem akar hallani, és nem akarja megismerni Istent. Az agnosztikusok igazából nem képviselnek egy értelmes álláspontot. Az igazán értelmes ember ugyanis nem tűri meg azt, hogy tudatlanságban maradjon. A múltban Isten elnézte a tudatlanság időszakait, most azonban már nem nézi el. Istent ugyanis meg lehet ismerni, hiszen ő megmutatta magát nekünk Jézus Krisztuson keresztül. Ezért tehát nincs mentségünk, meg tudjuk ismerni őt, ha meg akarjuk. És bárcsak mindenki meg akarná őt ismerni, mert ez a lehető legfontosabb ismeret, amelyen rendelkezhetünk. A legfontosabb ismeret, amely a birtokunkba kerülhet, az Isten és az ő igazságának ismerete. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Hogy térjen le az önzés útjáról, és forduljon Isten felé. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott. Isten tehát elrendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, Jézus Krisztus által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Egyszer tehát eljön az ítélet napja, ezért Isten azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Napjainkban is gyakran találkozunk ezzel a két válaszreakcióval. Egyesek gúnyolódnak, mások pedig azt mondják, hogy inkább majd később térjünk vissza erre a kérdésre. Halogatják a döntéshozatalt, halogatják a megtérést, de vigyázzunk, nehogy túl sokáig halogassuk a döntést. Nehogy késő legyen, hiszen Isten most hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenhol térjen meg. Mert eljön az a nap, amelyen igazságos ítéletet mond majd Isten az egész földkerekség fölött, Jézus Krisztus által. Pál ezután eltávozott közülük. Érdekes, hogy Pál azokban a városokban, ahol megverték, ahol börtönbe vetették, ahol üldözték őt, visszatért és hirdette az evangéliumot. Itt Athénban azonban, ahol az emberek mondhatni félváról vették az üzenetét, azt látjuk, hogy Pál eltávozott közülük. Pál nem akarta a gyöngyeit a disznók elé dobni. Ő hirdette nekik az evangéliumot, hűségesen elmondta nekik Jézus Krisztus üzenetét, majd eltávozott közülük. Szerintem az evangéliumhoz való érdektelen hozzáállás az egyik legrosszabb fajta hozzáállás, amellyel találkozhatunk az emberek részéről. Azt mondják neked, hogy ó, de hát ez nagyszerű, annyira örülök, hogy megtaláltad valamiben az örömöt, a boldogságot. Közben pedig ők elégedettek úgy, ahogy vannak, és nem tartanak rá igényt. Ez sokkal rosszabb, mint az, ha valaki elkezd veled kiabálni, mert megosztottad vele az üzenetet. Ez ugyanis azt mutatja, hogy az evangélium felzaklatta őt és felkavarta, és eljutott a szívéig. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az aeropágita Dionízios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Néhányan tehát megtértek, és ha tüzetesebben megvizsgáljuk a korai egyház történetét, akkor látni fogjuk, hogy a későbbiekben Athénben is létrejött egy gyülekezet. A korai egyháznak voltak is olyan vezető egyéniségei, akik az athéni gyülekezetből kerültek ki, de az athéni gyülekezet azonban nem Pál látogatás alkalmával jött létre, hanem valamivel később. A következő fejezetben Pál Korintusba és Efezusba látogat el, és ennek kapcsán érdemes elolvasni Pálnak a korintusiakhoz írt két levelét, illetve az efezusiakhoz írt levelét. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy házi feladatként olvassátok el ezeket a leveleket. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy kevesebb tévésorozatot tudtok majd megnézni, de higgyétek el, mindenképpen megéri. Olyan hihetetlen, hogy mennyi időt tudunk eltölteni a tévé előtt, és olyan szomorú látni, hogy a tévé milyen hatással van az emberekre. Elbutítja őket, megakadályozza az emberek közötti kommunikációt, amelynek eredményeként az emberi kapcsolatok tönkre mehetnek. Nagyon sok időt elpazarulunk a tévénézéssel. Én szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy ezen a héten ne kapcsoljátok be a tévét. Természetesen ez nem kötelező, de akinek van kedve, próbálja ki, és mindig, amikor késztetést éreztek arra, hogy bekapcsoljátok a tévét, vegyétek inkább elő az igét, és olvassátok el Pál leveleit a korintusiakhoz, az efezusiakhoz, a galatákhoz, vagy a tesszalonikaiakhoz. És figyeljétek meg, hogy mi lesz mindennek az eredménye. Szerintem azon találjátok magatokat, hogy élő víznek folyamai áradnak majd ki belőletek. És sokkal jobb lesz a hetetek azért, mert nem a testeteket, hanem a lelketeket tápláltátok. Az Úr legyen veletek, Isten áldjon benneteket, és töltsön be titeket, hogy még mélyebben és még jobban megismerhessétek őt, és hogy áldásos életet élhessetek Jézus Krisztusban, úgyhogy egyre érettebbekké váltok ő benne, ahogy Isten Jézus Krisztus képére formál benneteket. Isten áldjon mindnyájatokat!